kedves hallgatók, Barabás Blanka költőt már megismerhették itt az adásban, egy rövid interjú volt vele, a tőlem tudjátok meg dokumentumfilm kapcsán, de most úgy éreztem, hogy ismét beszélgetnünk kell, hiszen egy portré interjú nem készült veled igazából, csak így vázlatosan, úgyhogy most köszöntelek itt ismét a műsorban, és akkor arra kérlek, hogy mesélj magadról, gyerekkorodról, tinikorodról, mikor írtad az első verset, mikor döntötted el, hogy költő szeretnél lenni?
Sziasztok, szia! Nem is tudom, hogy hol kezdjem igazából. Nemrég végeztem a suliból, szakiskolát végeztem, illetve nem sokára az estit is befejezem nyáron.
A gyerekkorodról, milyen volt a gyerekkorod? Voltak barátaid? Mi szerettél volna lenni, mikor kicsi voltál?
Hát igazából ez a mi szeretnék lenni út, ez elég hosszú és rögös volt nekem. Nagyon-nagyon sokáig kerestem magam, és úgy érzem, hogy még mindig, bár most már rendben vagyok, azt hiszem, vagyis hogy le vannak tisztulva a dolgok a fejemben. Erről ennyit igazából.
Mikor érezted azt, hogy letisztult minden, tehát, hogy most már konkrétumok vannak az elképzeléseidben?
Hát őszintén ez egy ilyen pár hónapos letisztulás.
De te már régóta írsz verset, nem? Tehát nem pár hónapja, hanem pár éve.
Igen, persze, az írás az igazából mindig végigkísért, viszont nem csak annyiból áll, hiszen az nem egy olyan dolog, amiből meg lehet élni, sajnos.
Igen, manapság. Habár régen is azt mondják, hogy Jókai Mór volt az első író, aki megélt az írásból, úgyhogy olvassuk a régi múlt századi vagy 19. századi regényeket, ott is a költők csak kallódtak és tengődtek, úgymond. De akkor végül is mit teszel a megélhetésért, vagy gondolom, hogy még a szüleid is segítenek, mert nagyon fiatal vagy.
Beteggondozással foglalkozom, egy alapítványnál dolgozom, és ez egészíti ki a napjaimat.
Uh-huh. És ott van lehetőség olvasásra, vagy elmélkedésre, vagy jegyzetelésre? Jön egy ötleted, akkor van időd lejegyezni gyorsan? Gondolom, hogy igen.
Persze, mindig kerítek egy kis szabad időt, egy pár percet, hogyha jön egy ötlet, akkor mindenképp bárhol.
Milyen áldozatokkal jár az írás? Tehát nem érzed úgy, hogy kicsit feláldoztad a fiatal korodat, vagy te ezt szeretted, és akkor nem tűnik áldozatnak?
Én nem gondolom azt, hogy áldozatokkal járt volna semmiképp, inkább megélésekkel.
Tehát akkor mindig másképp nézel a világra, mindent megélsz, mindent figyelsz, mindig jön egy ötlet, minden ihlet. Tehát téged nagyon sok minden megihlet, nem? A világból.
Igen, én mindenben látok valamit.
Milyen verseket írsz inkább a természetről, a szerelemről, az emberi kapcsolatokról? Mi ihlet meg jobban téged?
Sok minden igazából. Nehéz lenne egy témát mondani, amiben mozgok. Igyekszem mindenről beszélni, meg írni. De azt hiszem, hogy főként az emberi kapcsolatokat mondanám.
A fiatalok általában az emberi kapcsolatokkal foglalkoznak, fiatal költők, írók, és ez természetes is. Voltak-e csalódásaid így az eddigi életed során?
Természetesen voltak ilyen, voltak otthon is, meg szerelemben is, de úgy gondolom, hogy ezeknek meg kellett történnie, és igazából nem is bánom, mert volt, amiről írjak.
Igen, és ezek által is fejlődtél, nem? Tehát az ember azt mondják, hogy saját kárán tanul, de ez mindenre vonatkozik, a csalódásokra is. Sikerélmények? Azokról mit mesélnél? Milyen sikerélményeid voltak?
Már iskolában voltak igazából kettő, amit megemlítenék, sikerélmény, és az jóval hozzátett ahhoz, hogy akarjam ezt.
Tehát értékelték a tanárok a munkádat?
Igen, és utána pedig kettő vers kiadásom volt igazából, ami cikkben jelent meg, és abban 5-5 vers van, és azokat is viszonylag sokan olvasták.
Hol jelentek ezek meg?
A Naputban. Ez egy magyarországi lap, és ott jelent meg először.
Te egy, a korodhoz képest egy nagyon megfontolt fiatal hölgy vagy, tehát úgy megfontolod azt is, hogy mit válaszoljál. Az élet tanított meg erre, vagy pedig génjeidben benne van, hogy ilyen visszafogott vagy, és mindent így mérlegelsz, még a válaszokat is?
Én úgy gondolom, hogy a személyiségemnek így bontakozik ki a személyiségem igazából, és nyilván tanulságok alapján, meg megélések alapján fejlődik a személyiségem.
Vannak-e barátaid, vagy mivel szeretsz foglalkozni így a mindennapokban, szabadidődben? Nyilván írni, de azon kívül milyen hobbijaid vannak, vagy hobbid van?
Igen, nagyon szeretek a barátaimmal lenni igazából. Beszélgetni nagyon szeretek mélyebb dolgokról, meg fantáziákról, hasonló dolgokról. Nagyon szeretek utazgatni, meg felfedezni helyeket, dolgokat.
És ezek szerint vannak olyan barátaid, akikkel lehet mélyebb dolgokról is beszélgetni, tehát nem csak felületes beszélgetéseket folytatni?
Igen, én azt nevezem barátságnak, amikor lehet így beszélgetni és így kapcsolódni.
Na, szerencsés helyzetben vagy, mert nagyon sok kapcsolat csak felületes. Így fiatalkorban lehet, nem, de utána már. Irigyeid vannak-e? Vagy hogy érzed? Vagy ezt nem mondanád-e?
Én nem gondolom, hogy lennének irigyeim.
A barátaid értékelik, amit csinálsz? Bátorítana?
Uh-huh. Igen, én úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan közeget kiépítenem, ahol értékelik a munkásságomat.
Ez ott Keresztúron van, ez a baráti köröd?
Nagyjából igen.
Uh-huh. Mesélj egy kicsit ezekről a rendezvényekről, ahol felléptél, szerepeltél, például a Rafi Lajos estek, milyen benyomást hagytak benne, tehát milyen emlékeket, kellemes, mi volt ott? Mesélj egy kicsit ezekről az estekről.
A Rafi estek azok tavaly áprilisban voltak 4 helyen. Nagyon kellemes volt egyébként, ki voltak egészítve zenével, mesével.
És te felolvastál egy versedet, nem?
Igen. Igen, és azt hiszem, hogy főként az volt belőle a tanulság, hogy tudjak kapcsolódni más költővel, más költőkkel, hogy közös pontot találni.
Rafi Lajosról is írtál róla verset, vagy mire érted ezt a kapcsolódást?
Érzelmileg gondoltam igazából, hogy valószínűleg nem csak az én fejemben vannak bizonyos dolgok, hanem más közösségben is felmerülnek hasonló gondolatok. Nem írtam verset Rafiról igazából, hanem az előadásra készültem, és arra írtam szöveget.
Majd felolvasol nekünk is a műsor végén egy-két verset, hogyha megkérünk. Ha nincs kézügybe, addig esetleg előszedet. Azt akartam még megkérdezni, hogy itt már szó volt a tavaly ebben a műsorban Rafi Lajos költőről, aki nagyon fiatalon, 41 évesen hunyt el, és hogy milyen nehéz volt neki az életes vívódások, hogy el kellett tartsa a családját, népes családját, azt hiszem, és hogy nem tudott úgy érvényesülni, mint mondjuk manapság. Tehát gondolom, hogy nálad ez nem így van, vagy mit gondolsz, hogy ma például egy roma költőnek nehezebb az élete, mint egy nem roma költőnek? Itt nálunk, Erdélyben, Romániában? Vagy Magyarországon akár?
Hát ez nehéz kérdés igazából. Szerintem mindenkinek más jelent az, hogy érvényesülni. A sikerélményeket mindenki más, hogy éli meg. Tehát nekem egy átlag embernek is az átélése, hogyha átéli a szövegeimet is, eredménynek és minőségnek számít. Szóval nem tudom.
Ezek a visszajelzések mennyire számítanak neked? Például most nem csak úgy kap egy költő visszajelzést, hogy megjelenik egy-két verse egy labban, vagy megjelenik egy kötete, hanem például kiteszed a közösségi oldalra, vagy megosztod egy csoporton belül, és akkor ott is jönnek nagyon gyorsan visszajelzések, nem? És ez jó.
Persze, mindenképp.
Szoktál ilyen visszajelzéseket kapni?
Mivel igazából nem nagyon posztolok a saját közösségi médiámban verseket, csak ritkán, így nem kapok sok visszajelzést, és ennek igazából az az oka, hogy az első kötetemen dolgozom.
Ja, ez jó hír.
Inkább abba fektetek energiát, és azt szeretném, hogy ne legyenek szétszórva a szövegeim, hanem abban jelenjenek meg.
Tehát akkor akartalak kérdezni a jövőbeli terveidről, elképzeléseidről, akkor ez az egyik konkrétum a jövőre nézve, hogy hamarosan megjelenik az első köteted. Amihez gratulálok.
Köszönöm szépen. Igen, ez egy közel jövőbeli terv, és egyre közelebb érzem már magam hozzá.
Említetted a múltkor, hogy van egy mentorod, ő is segít a kötet összeállításában?
Igen, persze, Borbé András még mindig segít és támogat.
És kritikusan is viszonyul? Tehát, hogyha valami neki nem tetszik, elmondja, és akkor megbeszélitek közösen?
Persze, természetesen. Sőt, igazából én azt gondolom, hogy nem csak a jót kell elmondani, hanem azt is, hogyha külső szemmel valami nem megfelelő akár.
Mondtad a múltkor, hogy a versek nem úgy születnek, hogy megszáll az ihlet, leülsz és gyorsan papírra veted, hanem az egy folyamat, tehát hogy először talán csak az ötleteket veted papírra, nem?
Hát igazából érzésen alapul, hogy le kell lappangjon egy érzés, egy megélés, egy történet, egy tevékenység, amiből később tudok írni verset, és hogyha megfog az a dolog, akkor leírom és be is fejezem azt a verset. Van rá esély, később belejavítok akár, de az ritkább eset.
Hogy csiszolgatod egy kicsit még, igen. Igen. Most tudom, hogy nem akarod elkiabálni, de hol fog megjelenni a köteted? Itthon vagy Magyarországon?
Erre még nincs biztos válaszom.
Tehát most szerkeszted, de még nem tudod, hogy melyik kiadónál fog megjelenni.
Vannak ötleteim, meg vannak beszélgetések, de ez még egyelőre nem biztos.
És nem is akarsz előre inni a medve bőrére, igaz?
Nem, semmiképpen.
Milyen képzések, workshopok segítettek neked az eddigi fejlődésedben, amelyekre szívesen gondolsz, és úgy gondolod, hogy egy áttörést jelentettek a számodra?
Az írással kapcsolatban?
Igen, igen.
Az írással kapcsolatban nem végeztem semmiféle tanulmányt vagy képzést igazából. Én mindent ösztönből.
De én úgy gondoltam, hogy képzések, mint például volt tavaly az a workshop Szent Lászlón, és hogy ott is voltak ilyen csoportos munkák, workshopok. Én tulajdonképpen ezekre gondoltam, hogy...
Igen, de viszont ott én segítettem másoknak írni igazából.
Akkor az nem számít ilyen képzésnek, hanem te, mint meghívott voltál ott jelen.
Igen.
Itt felírtam magamnak ezt a kérdést, hogy milyen terveid vannak a jövőre nézve, ami a családot illeti. Tehát vagy erre még van idő, hiszen még csak alig múltál 20 éves, nem? Ha szabad ezt egy hölgyről elárulni, hogy hány éves?
Persze, hát igyekszem.
A családod támogat-e ebben, amit csinálsz? Ők persze. Hogy hogyan látják? Van testvéred?
Igen, van egy húgom.
És ő mi akar lenni? Vagy ő még nem tudja?
Még nem tudja.
És édesanyád hogy viszonyul ahhoz, hogy te költő vagy, és rendezvényekre hívnak? Örül neki?
Természetesen nekem anyukám a legfőbb támogatóm, és nagyon büszke rám.
És a legjobb barátnőd is, gondolom.
Igen, és én mindig nagyon igyekszem, hogy olyat csináljak, amire ő büszke lehet.
Vannak-e olyan versek, amelyeket mondjuk nem szívesen mutatnál meg neki, mit tudom én, ilyen erotikusabb felhangú versek?
Igazából, mivel nagyon sok mindenből tudok ikletődni, így nagyon sok mindenről is írok.
Tehát erotikus jellegű verseid is vannak.
Talán igen.
Várjuk a kötetet, hogy aztán majd meséljünk a kötettel előttem tudja kérdezni tőled.
Rendben, szuper.
Még akartam ilyen kényes kérdéseket is feltenni, és remélem, hogy nem haragszol meg, hogy hogy tekintenek rád ott Keresztúron, vagy ahova mész, hogy jaj, milyen szép fiatal roma lány és költő, hát ez annyira nem klappol, vagy ritkaság, nem? Ritkaság számba mész. Érezted ezt valamikor, hogy így néznek rád?
Igazából Keresztúron nem igazán kapcsolódok a várossal, nem igazán kapok semmit, tehát jelzéseket, hogy milyen lennék, vagy hasonlók, és szóval nem gondolom azt, hogy ilyen csodabogár lennék, nem gondolom annak magam.
Szóval ott Keresztúron ilyen szürke eminenciásként éled az életedet? Nem akarsz feltűnni, vagy azt mondják, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában, és ez lehet, hogy úgy gondolod, hogy
lehet, ha igaz.
Érvényes rád is.
Valószínűleg igen.
És ez az idős gondozás, ez hol van? Nem a városban van?
Beteg gondozás, és igen, itt van a környéken.
Ott mit tudnak rólad, vagy ott is a névtelenségbe burkolózol?
Nem, azért az kicsit nehéz lenne.
Ott támogatnak a vezetőség?
Persze. Nagyon jó főnököm van, nagyon szeretem.
Örülnek, hogy írsz, és igen. Költő vagy?
Igen, bár igen.
Az a munkád megihletette, tehát... hogy az emberekkel való beszélgetés meg szokott-e ihletni?
Persze, mindenki.
Mit gondolsz, hogy tudnál-e például fordítással foglalkozni, vagy reklámszövegeket írni, hogy mint költő ezáltal is érvényesül, mint alkotó?
Egyelőre nem igazán látom magam ebben.
Majd az idő még elhozza, mert általában a költők vagy egy lapnál dolgoznak, vagy fordításból élnek, mert ugyebár a fordítást azt jól megfizetik. Van, aki reklámszöveget ír, vannak ilyen opciók is, azért kérdeztem.
Uh-huh. Igazából nem látom magam ilyen területen egyelőre, nem mondom, hogy a jövőben nem lehet alkalom rá, viszont egyelőre én szeretem azt, amit csinálok, és ott nagyon magamra találtam.
Tehát úgy érzed, hogy elég empátia van benned, hogy egy emberről gondoskodj, tehát ez empátia készséget is feltételez.
Persze, sőt, igazából az nélkül nem gondolom azt, hogy minőségileg lehetne csinálni.
És végül is a költőknek is empatikusaknak kell lenniük, hogy átérezzék a másik ember érzelmeit, és tudjanak róla írni végül is.
Igen, mindenképp szükséges egy bizonyos belső értékrenddel rendelkezni ahhoz, hogy ezt a munkát tud végezni, és költő szempontból is sokat jelent.
Mondtad, hogy most végzed az estiben a liceumot, ez ebben az évben véget ér, vagy még van egy éven?
Ebben az évben szerencsére már véget
ér. És akkor leérettségizel, és szeretnél egyetemre menni, vagy... A képzést azt már az élet megadta.
Egyelőre még mindig nem vagyok képes azonosulni az egyetemmel, úgyhogy nincs terpen, de nem tudom, hogy mit hoz a jövő.
Igen, igen. Ha jövő nyáron befejezed a középiskolát, akkor még gondolkozhatsz rajta. Most akkor arra kérnélek, hogy egy-két verset keres nekünk elő, ami úgy gondolod, hogy jobban jellemez téged, vagy képet ad arról, hogy milyenek a te verseid, és ha megtisztelnél azzal, hogy felolvasol egy-két verset, annak nagyon örülnék. Tudom, hogy ez nem volt benne a megbeszélt témakörbe, de remélem nem nagy gond előkeresni.
Nem, de hogyis már meg is találtam. Az egyik kedvenc versemet olvasnám, ami picit hosszabb igazából. Ennek az a címe, hogy ki vagyok én.
Hallgatjuk.
Paradoxon szüleim között, szívedben a vágy és a bűntudatéke, tengerben fénylő kőpokol, vonat a végtelenbe fel, és leszálltok. Ajtó előtt szőnyeg, tavaszi baracfa virága, decemberben született egy gyermek takarója, fehér vászon, sötét szem a vászonon. Vesztett háborúban utoljára elesett katona fegyvere, kihagyott szívdobogás, szürke napon kékszínű levegővétel, éhező fiatal, tükör vagyok, melyben megigazíthatod magad. A 666. oldalszám, egy csábító, zöld szivarcsik, a világ, amely anyám lába előtt hever, gondolat, ami a fájó helyekről jut eszedbe, bizalom, pillantás, amit akkor keresel, amikor szégyelled magad. Egy doboz kis kutyákkal, melyet a Kükülő utca szélén hagytatok. Édes szimfónia vagyok, amit akkor hallgatsz, ha szomorú vagy. Traumatikus gyermekkorral felnőtt kisfiú szobája. A tó, melyben lemossátok a bűneiteket. Csend apám és lánya között. Az utolsó szó vagyok. Sárga dinnye, amiben belemártod ujjaid. Gyógyulás a biciklizés közben szerzett sebedben. Égető érzés a vádlitban, amikor siet valahová. Diófalat mindig lekaszált fászor szép. Művész vagyok. A rím ebben a versben.
Nagyon szép. Akkor halljuk a másik verset is. Azt még elő kell keresned, nem?
Megvan az is, igen. A következő versnek az a címe, hogy Gyémánt, és azt édesanyámról írtam, és nem utolsó sorban ez az egyik kedvenc saját versem.
Hallgatjuk.
Édesanyám áldott fején gyémánt koszorú tükrözi szépségét. Erősebb ő, mint ő, mint a költészet. Előtte az Isten is fejet hajt, ki fájdalomból aranypalotát épített egy magában. Könnyei tavában apám bűnei elmerülnek. Mesél, drága jó anyám, szívem dobban a tiédben, boldogságod az én örömöm. Küzdelmet beteljesítem, mesél, drága jó anyám, az átkok elmúlnak, és láthatod bennem önmagad.
Nagyon szép és megható. Még írtál verset édesanyádról?
Egyelőre csak ez van publikálva.
Ebben a verses kötetben olyan versek lesznek, amelyek publikálva vannak, vagy olyan versek nagyrészt, amelyek most kerülnek először publikálásra?
Nagyrészt olyan, ami először lett látható, és ez is a célom, hogy új, mármint az olvasónak új szövegek legyenek benne.
Tagolva van témák szerint, vagy még nem tudod, hogy lesz szerkesztve?
A szerkesztés az már megtörtént, de az még egyelőre titok.
Értem, igen, nem kell elárulni semmit. Jó, akkor várjuk a kötetet, és remélem, hogy jelzesz nekünk, amikor már kiadás alatt lesz, vagy amikor már meg is jelent, hogy szerezzük be, és beszélgessünk róla. Én nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban, a karriered során. Legyen fényes az utad, és sikeres, és a munkád során is, tehát mindenben értékeljenek, amit csinálsz, és ne legyél szerény, tehát hagyd, hogy megismerjen a városod is. Azt kívánom.
Köszönöm szépen.